Amikor két külön kezdeményezés egymásra talál. Kőszegen, a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében évekkel ezelőtt elindítottak egy sorozatot, amely beszélő városok néven előbb Kőszeg, majd Keszthely történelmében merült el. Aztán, amikor 2023-ban Veszprém lett Európa kulturális fővárosa, megszületett a Beszélő Veszprém című mű is, amelyben a rendkívüli történetű királynők városának nagy sztoriaiban és korrajzaiban merülhetünk el. Kik alakították Veszprém kulturális örökségét, és kiknek a víziói nyomán láthatjuk azt, amit ma látunk? Mire büszkék a veszprémiek, és milyen traumákat őriz a város emlékezete? El lehet-e mélyedni egy ilyen gazdag múltú város örökségében még jobban azáltal, hogy az elmúlt 1000 év hőseit, vagy épp kétes személyiségeit jobban megismerjük? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. A mai adásunkban valami olyan történik, ami eddig még nem, ugyanis egy városnak a történetét fogjuk megismerni, még ha nem is feltétlenül A-tól Z-ig, meg kronológiai sorrendben, de sok-sok érdekes történetet hallhatunk majd, és ennek az apropója kettő is van. Az egyik, hogy hát ugye Veszprémről lesz szó, amely 2023-ban Európa kulturális fővárosa volt, másrészt pedig az, hogy Veszprémről több történész készített is egy könyvet, mégpedig egy sorozatba illő könyvet, és erről is majd hamarosan bővebben hallhatunk. A könyvben egyik közreműködő történész a vendégem, aki nem más, mint az LTBTK Történeti Intézetének gazdaság és társadalomtörténeti tanszékének tanszékvezetője, Dr. Mátai Mónika. Szervusz, Mónika, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, Gábor, én köszönöm a lehetőséget, én csak egy megbízott tanszékvezető vagyok, de a többi egyébként teljesen stimmel, és ennek a kötetnek azért beszélek én, nyilván bármelyik kollégám is beszélhetne, az oka ennek az, hogy én voltam a szerkesztője, és én vagyok a szerkesztőjének a sorozat.
És szerintem rögtön beszéljünk is magáról a sorozatról, mert elképesztően izgalmas a beszélő városok, tehát ugye ennek a sorozatnak úgymond a következő epizódja lett Veszprém, a beszélő Veszprém. Ez ugye a történészek között, akiket ebben az adásban hallhattatok, kedves hallgatók, általában a témák miatt is olyan történészek vannak, akik nem biztos, hogy társadalomtörténettel foglalkoztak, de már volt pár ilyen adásunk, ahol ugye ez is megtörtént, illetve ez volt a téma. Talán azt mondhatom, átfutva ezt a könyvet, hogy Veszprémnek a társadalom történetéről is nagyon sokat tudunk meg, de ugyanakkor azt gondolom a történelmének bizonyos szakaszairól is látképeket kapunk, tehát itt valójában a nagy képet is többé-kevésbé megkapjuk, és a kis szeleteket is. Valami ilyesmi ennek a sorozatnak a lényege?
Igen, tulajdonképpen így is lehet fogalmazni, hadd mondjam el, már szívemhez közel álló elmondani, hogy az ötletgazda nem egy történész tulajdonképpen, hanem egy szociológus, Hankis Elemér, akivel én az élete végén találkoztam, és kezdtünk el beszélgetni arról, hogy hogyan is lehet egy városról újszerűen írni. Ennek az volt az apropója, hogy egy ösztöndíjat kaptam Kőszegre, vagy nyertem Kőszegre, és Hankis fogadott, aki azt kérdezte tőlem, hogy minek jöttél ide, mit fogsz itt csinálni. És akkor előálltam én az akkori kutatási témámmal, azt mondta, hogy hát ez érdekes, de hát, hogyha valaki egy történész létére eljut Kőszegre, ami egy fantasztikus, szép város, másik világháborúban nem rombolták le, nem bombázták le. Hát akkor azért ennél valami kreatívabb dolog kéne, hogy az eszébe jusson, és egy kicsit frosztizott az elemére egy pár hónapig. Addig-addig, amíg az azévi karácsonyi partin már úgy éreztem, hogy érdemes volna arról beszélgetnünk, hogy van azért valami ötletem, és az volt, nagyon egyszerű ötletem volt, hogy járkálok ebben a tényleg nagyon szép városban, ki van írva minden második, inkább 10-ből 9 épületre, hogy műemlék épült a 17. században, műemlék épült a 16. stb. És kérdeztem én, és hát persze volt egy panoráma útikönyv, amit Bariska István írt, ami hát nagyon érdekes és színvonalas, de hát ott is csak rövid kis történetek inkább arról, hogy hogyan épültek az adott házak. De hogy kik éltek ott, mit csináltak ott, hogy használták, hogy szerettek, hogy gyűlöltek, stb. Stb. Tehát a városhoz kötődő embereknek, figuráknak a biográfiája, a mikrotörténete, a városban hogyan éltek meg fontos eseményeket, akár mondjuk Veszprémben a tatárjárásról éppen nem esett szó eddig, de eshetett volna, vagy a törökkor, vagy mondjuk a 48-as forradalom, vagy éppen az 56-os forradalom, ami majd látjuk Veszprémben nagyon is izgalmas volt, és drámai volt. Tehát, hogy igazából az kezdett kinőni ebből a vállalkozásból, hogy a fővároson kívüli kisebb városok, vidéki városok hogyan élték át az elmúlt sok száz évnek a történelmét. Egyszerre várostörténet, egyszerre mikrotörténelem, tehát ugye az olasz mikrotörténeti irányzatnak, iskolának a módszereivel dolgozunk, nyomozunk, ahogy ez Carlo Ginzburg mondja, fújjuk a mikroszkópot, és aláteszünk egy pici történetet, az lehet egy lázadás, lehet tényleg egy biográfia, vagy bármi egyéb esemény, és nagyon skrupulózusan megnézzük, hogy pontosan mi is történt, abból a megfontolásból, hogy ezzel majd a nagyobb történelemről tanulunk meg valami újat. Tehát igazából a módszerünk valami efféle, ráadásul interdisziplináris, tehát nem csak történészek dolgoznak ebben a csapatban, hanem irodalmárok, zenetudósok, művészettörténészek és mások is, adott esetben még természettudósok is. Kőszegen például nagyon fontos szereplő volt a keszthelyi grófnak az öccse, Festetics Imre, aki Kőszeg mellett fedezte föl az öröklés három törvényét, jóval Mendel előtt, több mint 50 évvel Mendel előtt, és róla nyilván egy természettudós tud igazán érvényesen és komolyan beszélni. Tehát valami olyasmit próbálunk csinálni, ami azt hiszem, hogy a 21. századi tudománynak, tudományművelésnek talán a legizgalmasabb és eredetibb formája.
Akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy hanyadik rész is Veszprém, illetve, hogy azért nem kis feladatot vettetek akkor a nyakatokba, nem tudom, hogy állandó, mennyire állandó-e a stáb, vagy van-e magának a sorozatnak azért rajtad kívül, szerkesztőn kívül egy állandó stábja, avagy mindig a helyi érdekeltségű történészekkel, illetve egyéb tudományágak képviselőjével dolgozol együtt, de szóval, hogy Veszprémmel azért nem kis feladatot vettetek a nyakatokba, hiszen azért itt egy elképesztő történelemmel rendelkező városról született egy egyébként nem akármilyen terjedelmű kötet.
Igen, ez így van. Hát én nyilván nem boldogulnék egyedül, ha nem állna mögöttem egy intézet, ez a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete, Miss Livetz Ferenc vezetésével. Tulajdonképpen az intézetnek köszönhetem, hogy kérdezted az előbb, ugye ez a negyedik kötet a sorozatban, tehát készült kettő Kőszegről, egy tavaly előtt 2022-ben kezd helyről, szintén a Veszprém Európa Kultúrás Fővárosa projekt keretében, és tavaly pedig ugye a Veszprémi, tehát eddig négy, de éppen most a január elejé kick-off meetingen állapodtunk meg abban, hogy a Nemzetközi Könyvfesztiválra, ugye minden évben szeptember végén van, milyen új kötetekkel rukkolunk elő, abban az egyik az biztos, hogy az angol nyelvű Kőszeg lesz, a két kötet alapján egy angol nyelvűt, itt nyilván a kihívás az az, hogy hát nem lehet lefordítani egy az egyben azokat a történeteket, amiket itt megírunk. Ugye arra törekszünk, hogy ezek olvasóbarát sztorik legyenek, tehát igazából valahol az akadémiai tudományos stílus szövegírás és az ismeretterjesztés között van, amit csinálunk, de azért nem ismeretterjesztés, mert mindig szigorúan arra törekszünk, hogy eredeti alapkutatásra épülő szövegeink legyenek. Tehát ezek nem innen-onnan összehalászott információk, amiket újra elmondunk, hanem alapkutatás, ez nagyon fontos. Nincsenek lábjegyzetek, ennyiben nem tudományos, viszont vannak végjegyzetek, és van bibliográfia, annotált bibliográfia, most ebben fogunk újítani. Tehát visszatérve a kérdésedre, van mögöttem egy intézményi háttér, de minden egyes kötetnél természetesen másképpen nem is lehetne ezeket megcsinálni. Együtt dolgozunk nagy örömmel és nyitottsággal azokkal a kollégákkal, akik ugye veszprémiek, keszthelyiek, stb., tehát akik helyben kutatók, élők, vagy fővárosiak, de a kutatási területük. Például ilyen volt Kurusz György, aki egy nagyon izgalmas történetet írt, ugye egy korábbi monográfiájának köszönhetően, ez nem okozott nagy feladatot számára, Festetics Györgyről. Tehát olyan szakértőket vonunk be, és velük dolgozunk együtt, akik vagy az adott városban élnek, vagy a kutatási területük, és ezért kötődnek az adott helyhez.
Na akkor azt javaslom, hogy egy picit ismerkedjünk meg Veszprémmel, hiszen erről a könyvről, vagy e könyv mentén Veszprémről beszélgetünk most. Nyilván az összes érdekes sztorit, és történetet, és korrajzot, és helyrajzot nem fogjuk tudni most átadni a podcastben, de ez nem is baj, inkább kedvet szeretnék csinálni ahhoz, hogyha valakit érdekelne. A veszprémi sztorik, és Veszprém történelmének mindenképpen sok szelete, nem egy szelete, akkor az akár keresse meg ezt a könyvet, és vásárolja meg, és támogassa a munkátokat. Na de Veszprém egyébként, nem véletlenül mondtam, hogy egy ugye eléggé nagy történelemmel rendelkező város, mert ott már volt, mielőtt a magyarok beérkeztek a Kárpát-medencébe, már akkor is volt ott egy település, és aztán utána az egyik leghamarabb megalapított városról beszélhetünk, ami rögtön nagyon fontos lett az Árpád-korban. Akár a könyv mentén, de akár csak ilyen bemutatásszerűen. Picit mesélnél nekem arról, hogy miért volt ez a város ilyen fontos rögtön a magyar történelem elején, ugye? Csak annyi kiegészítés még, hogy 2023-ban, ahogy Katona Csabával, amikor átnéztük az előző év felfedezéseit, az egyik legfontosabb régészeti felfedezés például ugye Veszprém környékéről származott, ahol megtaláltak egy Szent István korabeli érmét, és azért ezt nem minden nap talál az ember.
Ez abszolút így van, még azért annyit talán előtte hadd mondjak el, hogy a reklámhelye, tehát ha valaki akar venni könyvet, akkor arra biztatom, hogy tegye meg, de minél előbb, hadd büszkélkedjek azzal, hogy az eddigi könyvbemutatók tulajdonképpen igazából Veszprémben kettő volt, de több helyen is beszéltünk a kötetről, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól fogy. Van még néhány példányunk, vagy néhány tucat, de nem nagyon sok. Tehát, hogyha valaki venni akar, akkor most tegye meg, vagy meg kell várni az utánnyomást. Azt most még nem tudom, hogy mikor lesz. Tehát Veszprém története. Ugye azért nagyon izgalmas ez a város, mert gyakorlatilag Szent István állam alapításától fogva, tehát 1001-1002-1009, itt vannak az első dátumok. Ugye Szent István püspöki székhelyet alapított, tehát ez püspöki székhely lett rögtön gyakorlatilag a Magyar Királyság kezdetétől fogva. Ez meg is meghatározta a város történetét, tehát nagyon szépen látszik, hogy mennyire más lesz a városfejlődés egy püspöki városban, mint mondjuk egy szabadkirályi városban, ami Kőszeg volt, vagy egy földesúri városban, ami Keszthely. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy Veszprém mellett került sor Koppány legyőzésére, tehát ugye ez a pogány-keresztény küzdelem, ez is kötődik a városhoz, vagy hát nagyon közel esik ide. A harmadik dolog, hogy Gizella királyninak kedvenc tartózkodási helye volt, megkapta a várost a férjétől, és tulajdonképpen tehát István neki ajándékozta a várost, és tulajdonképpen innentől kezdve, ettől kezdve lett a mindenkori magyar királynénak a birtoka, itt koronázták, vagy legalábbis ideálisan, hát ide kötődtek a királynék, tehát Veszprémhez, és igazából ezek rögtön az első király idején olyan alap történetek, amelyek teljes mértékben meghatározták Veszprém későbbi sorsát, hogyha valakinek volt lehetősége arra, hogy a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa nyitó ünnepségére elmenjen, ugye Európa 2023, akkor hát azzal szembesült, hogy ez a királyné kultusz, ez teljes mértékben része a veszprémi mindennapoknak, tehát egy olyan lézersó fényjátékra vállalkoztak a szervezők, amiknek a középpontjában Gizella királyné volt. Tehát ez az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy nagyon a középkor elejére datálható a város történet. A másik, ami fontos, az azt hiszem a fekvése. Ha valaki átlapozza a könyvet, találkozni fog egy érdekes szöveggel, ami a tűzészekről szól, Vörös Hajnalka, Márkus név Vörös Hajnalka, akivel tulajdonképpen közösen dolgoztunk a szerkesztésen, tehát helyben dolgozó levéltárosként, történészként ő is segítette a munkát, és ő írt egy nagyon érdekes dolgozatot. Természetesen nem Veszprém volt az egyetlen város, amelyet tűzészek érintettek. Ez a 19. század előtt Európa szerte eléggé jellemző volt. Nálunk tovább tartottak ezek a tűzészek, és később sikerült hát megakadályozni őket, mint a nyugati városokban, de valójában mindenütt pusztítottak. De Hajnalka dolgozatából lehet látni, hogy milyen sokáig. Ebben nagy szerepe volt a város fekvésének, amiért egy nagyon szuper fekvés, olyan értelemben, hogy a Bakony és a Balaton mezsén vagy között terül el. Közel van a Balaton, Balaton-Almádé, mint egy veszprémi fürdőhelyé válik majd a 19. századtól, de közel van a Bakony is, aminek megint ugye nagy jelentősége van, majd talán erről még lesz idő egy picit beszélni, de a lényeg az, hogy egy szeles város, és ezeknek a tűzészeknek a tova terjedésében, vagy abban, hogy hát valóban nagyon pusztítóak voltak, ez is szerepet játszott, hogy ott fekszik ugye ahol.
A bárki megnézi, hát bármilyen internetes oldalon, akár csak felcsapja a Veszprém történelmét, vagy történetét, akkor ott az szerepel majd, hogy volt egy kiemelt időszaka, mégpedig egy reneszánsz időszaka Veszprémnek, és ez a kiemelt időszak tulajdonképpen Vetési Albert püspök, amíg ott volt, és amíg mondhatni, hogy nagy befolyással volt a városra, és ez az, amit említettél, hogy ugye ez nem egy mondjuk egy kereskedőváros volt, tehát az, hogy itt éppen milyen püspök volt, annak volt jelentősége, és Vetésinél meg különösen, ahogy a könyv is említés foglalkozik vele, ez gyakorlatilag az 1400-as évek második fele, tehát párhuzamosan már ebben a podcastben is kitárgyalt Mátyás reneszánsz udvarával.
Így van, tehát a Vetési Albert szerepe a város történet nagyon fontos volt. Itt azt kell látni, hogy ugye a püspök egyrészt veszprémi építkezésekre vállalkozott, és ennek volt nagy jelentősége, illetve a Sümegi vár szintén hát építésére, bővítésére, ami a birtokában volt. Ugye itt, ami érdekes és fontos, hogy ez egy olyan, ahogy az egész országban egyébként, tehát az egész Magyar Királyságra jellemző, egy olyan ilyen kitüntetett időszak, ami után egy nagyon nehéz korszak jött, úgy Veszprém történetében, mint Magyarország történetében. Tehát ugye Mátyás bizonyos, én nem vagyok Mátyás szakértő, 19-20. Századi történelemmel foglalkozom, de azért annyi megmaradt, hogy Mátyásnak nagyon szelektív volt a figyelme, tehát kiváló emberekkel vette magát körül, Vetési Albert is közéjük tartozott, és bár keveset tartózkodott a városba, de figyelt a birtokára, és fejlesztette. Egy igazi humanista műveltséget próbált itt terjeszteni, itt megalapítani és terjeszteni, és ezt a nagyon pozitív korszakot követte a török kor, amikor több mint 10-szer cserélt gazdát a város. Tehát egy ilyen borzasztó, nehéz időszak volt Veszprém életében. Gyakorlatilag arra állt rá, a számolóségként meglepő volt, sokat tanultam a kollégáktól, meg sokat tanultam, amíg ugye szerkesztettem a kötetet, hogy azt nem is gondolnánk, hogy egy város, amikor 150 éven át ugye állandóan ki van téve annak, hogy felépíti valahogy magát, meg megszervezi, és aztán gazdát cserél, és egy oszmán berendezkedés következik, aztán megint jön egy keresztény uralom, és aztán újra az oszmán, hogy milyen mértékben kell adaptálódnia ezekhez az igényekhez, tehát hogy milyen fegyvereket készítsenek helyben, milyen katonai nem tudom, ruházatot, eszközöket, milyen ételeket kell biztosítani. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy ilyen átmeneti helyzethez hogyan próbál egy város alkalmazkodni, és hogyan rendezkedik be a túlélésre, ami itt is ugye szerencsésen megtörtént. Aztán a 18. század lesz majd egy új felívelő korszak Veszprém történetébe, mint ahogy megint csak ugye az egész ország történetébe, és itt hát egy másik nagyszerű püspöknek az uralma, aki egy ellenmondásos figura volt, Padányi Piro Mártonról beszélek, akinek időnként annyira felbosszantotta itt a helybelieket, hogy fogták a bútorait és kidobták az utcára, mert nem volt hajlandó átadni egy épületet, ami már nem volt az övé, de más felől viszont víziója volt a városról, kertet épített, palotát épített át, tehát egy olyan fejlesztést csinált, ami nyilván rányomta a bélyegét a város arculatára.
Hát akkor már most az eddigi nevekből és történetekből is kiderül az, hogy Veszprémnek bizonyos értelemben, persze addig történt még két háború, de gondolom a mai kialakításában, az óváros látképében, tehát hogy ezek az emberek aktív szerepet játszottak. Még akkor is, hogyha pár dolgot nyilván renoválni, felújítani, vagy újraalkotni kellett. Gyakorlatilag, ha Veszprémbe jár az ember, akkor valamennyire az ő szellemükkel, esetleg az általuk támogatott építkezésekkel, vagy műveikkel, vagy vízióikkal itt-ott találkozhat.
Hát feltétlenül, és még azért hadd említsem meg Hornik Károly nevét, aki szintén egy, hogy a címben is olvasható a püspök portrék fejezetben, ugye nagy építkező volt, és bőkezű mecénás, tehát ő is jelentősen rányomta a bélyegét a város arculatára. De hát, hogy előre haladjunk az időbe, azt is el kell mondani, hogy sajnos Veszprém amellett, hogy volt egy, és nem is egy, hanem több időszak a történelmében, amikor hát nagyon prosperált, nagyon szépen fejlődött. Hát volt egy nehéz korszak is, egy sajátosan nehéz korszak, és ez mind a mai napig tulajdonképpen feldolgozatlan. Most teljesen véletlenül úgy esett, hogy megkértek arra, hogy Tokai Nagy Erzsébet kolléganőmmel legalább kezdjünk el írni erről a korszakról egy kicsit, de hát még kutatásra vár. Ez pedig Pap János országlásának, ahogyan a rendszerváltáskor rendezett konferencia nevezte ezt az időszakot, tehát ennek a korszaknak az értelmezése. Pap János volt Veszprém megyei párbizottság első titkára, a városnak tulajdonképpen kommunista vezetője.
Előtte... De beszéljünk egy picit róla szerintem, mert hogy azért az nem mindennapi, azt gondolom, hogy van egy olyan ember, aki egyébként később öngyilkos lesz majd a rendszerváltás után, és úgy adnak hírt a haláláról, hogy abba a hírbe beleírják azt, hogy hát hogy gyűlölte mindenki, aki ismerte. Szóval, hogy azért ez itt nem akármilyen életútról van szó, és ami azt illeti, mély sebeket hagyott valószínűleg Veszprém, és a Veszprém megyében is tulajdonképpen, hogy lehetséges az, hogy ez még ennyire feldolgozatlan. Gondolom, itt konkrétan az ő tevékenységét nem is nagyon kutatták, és akkor a ti kutatásotok, ami most itt a könyvvel kapcsolatos volt, az ennek már mindenképpen a része vagy elindítója.
Igen, tehát én azt hiszem, hogy annyira nem is meglepő, hogy ezzel a Pap Jánossal még nem lehetett foglalkozni, amit mondasz, talán ez egyik magyarázat, hogy ez ember mégiscsak öngyilkos lett, ráadásul úgy lett öngyilkos, hogy egy füst alatt a feleségét is megölte. Az élete végén valószínűleg megzavar és ekkor már nem élt Veszprémben, Budapesten élt, és egy olyan ember tudta megírni az öngyilkosságát, aki gyakorlatilag vele egyházban élt, és hát közvetlenül látta, de a környezete azt érzékelte, hogy hát nagyon zavarodottan viselkedik. Azt hiszem, hogy volt oka arra, hogy hát ne érezze jól magát a bőrében. Ő belügyminiszter volt, és miniszterelnök helyettes a Kádár-kor elején, tehát 62-63-ban belügyminiszter volt, és egy interjúban, amit 1987-ben adott, és később az Ossi archívumba helyezték el, azt mondta, hogy az élete egyik legboldogabb korszaka, azért azt hiszem, hogy nem kell nagyon megerőltetni a fantáziánkat, hogyha valaki belügyminiszterként erre az időszakra, mint boldog korszakra emlékezik, ez még az amnestia előtti utolsó egy-két év, akkor azért hát egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon sajátos világlátású emberről van szó. Ugye, ami az ő ősbűne a veszprémiek szemében, túl azon, hogy gyakorlatilag a veszprémi belvárost. Azt nem, szerencsére nem mondhatjuk, hogy lerombolta, de nagyon jelentős rombolást végzett a belvárosban, és modern épületeket, többek között az úgynevezett 20 emelest húzatta fel. Ez az egyik bűne, ami ugye az épített örökségnek a pusztításában áll. A másik az egy személyesebb ügy, Brusznyai Árpád tanár, aki a Forradalmi Bizottságnak az elnöke lett Veszprémben, és 56-ban az 56-os forradalomban kulcsszerepet játszott, de egy abszolút békés, humánus ember volt, és a fiatalokat nem fegyveres felkelésre buzdította, hanem tulajdonképpen próbálta megőrizni a rendet, a fegyelmet és a nyugalmat a városban. Személyesen biztos, hogy nem felelt azért, hogy lőjenek, vagy hát, hogy áldozatok legyenek, de tény, hogy 56 Veszprém történetében már a forradalom november első napjai egy hát véres élmény volt, véres eseményekre került sor, áldozatokra, szovjet és a magyar részről egyaránt. És a forradalom után, már leverése után Brusznyai Árpádot természetesen letartóztatták, és a vérbírók életfogytiglani büntetést szabtak ki rá, de Pap János közbenjárására az életfogytiglani ez halál büntetésé változott, tehát ő azzal fordult levélben, mint pártaktíva, vagy a pártaktíva nevében, azzal levéllel fordult a bírákhoz, hogy túlságosan enyhe a büntetés. Nyilván nagyon jó oka volt arra, hogy ezt tegye, hiszen valóban voltak szovjet áldozatok Veszprémben, illetve a város környékén. Ennek következtében Brusznyai Árpádot halálra ítélték és kivégezték. Egy fiatal ember volt, tanár, szerették a diákjai, volt egy felesége, volt egy gyermeke. Évtizedekkel később ez a Pap János nevű ember, akit egyébként nagyon érdekes, hogy amikor beszélnek róla, akkor vagy írnak, próbáltuk átnézni, hát még inkább csak harcoltuk, hogy ki is ez a Pap János, és mit csinált. Próbáltuk megnézni, akkor az derült ki, hogy azért semmiképp sem egy ostoba pártvezetőként észlelt őt a környezete. Ő borzasztó, nehéz ember volt, a stílusa az brutális, és már elnézést a kifejezése, de bunkó. Ahogyan beszélt, ahogyan az utasításait adta, szóval egy ilyen igazi kiskirályként viselkedett. De kétségkül nem volt buta, tehát nem volt egy ostoba ember, és nem is úgy gondoltak rá. Tehát nyilvánvaló, hogy volt ideje arra, hogy elgondolkodjon a saját életéről. 85-ben leszavazták, vagy leváltották, mint országgyűlési képviselőt, ez is egy országos hírű dolog volt. Ettől kezdve nyugdíjazták őt. A városban maradt még, és valamikor 91-ben vagy 92-ben költözött Budapestre, arra hivatkozza, hogy bedobják az ablakát, és ő nem érzi magát biztonságban. Veszprémben valószínűleg ez időnként meg is történt, hiszen sok embernek volt arra oka, hogy gyűlöljék őt. Talán még annyit érdemes róla elmondani, hogy az egyetlen olyan párt tisztviselő, vagy hát prominens pártvezető volt, akiről a rendszerváltáskor készült egy, vagy hát rendeztek a személyéről egy konferenciát, ő azon nem vett részt természetesen, mert ahhoz gyáva volt, hogy kiálljon, és elmondja, hogy a saját változatát, tehát róla ítélkeztek. A Veszprémi Egyetemen került sor egyébként erre. Ilyen más, tudomásom szerint más városban ilyesmire nem került sor, tehát ez egy a helyi MDF és a Fidesz, az akkori Fidesz szervezés történt ez, és ez egy nagyon bátor tett volt. Most sajnos nagyon sok teendő van egy egyetemi oktatónak és kutatónak, de most azt hiszem, hogy lesz arra lehetőségünk, hogy elkezdjünk beszélgetni azokkal, akik ezt annak idején megszervezték. Szeretnénk interjúkat csinálni, és sokkal többet megtudni arról, hogy pontosan ez hogyan történt. És ezzel párhuzamosan, amikor Orbán Viktor elmondta a beszédet ugye a Hősök terén, akkor Brusznyai Árpádnak az emlékezete is élővé vált a városban, tehát miközben Nagy Imréről beszélt az ország, és az ő újratemetése volt a figyelem középpontjában, a veszprémiek számában, és a veszprémiekben tudatosult, hogy nekik is volt egy hősük, méghozzá nem egy Nagy Imre féle ilyen, problémás kommunista ember, hanem egy egykori csendőrnek a fia, akit megkurcoltak már addigra, és aki egy kiváló tudós volt, az ötös kollégiumnak volt a diákja, aztán hát ugye az állásából elmozdították az apja miatt, és utána tanárként dolgozott, tehát egy sokkal tisztább ember, és hát ő vált veszprémi hőssé. Számos nagyon izgalmas kapcsolódás derült ki egyébként Brusznyai Árpád kapcsán, és hát ugye Pap János kapcsán, és például azt is megtudtam, ha tudtam volna, megkérdeztem volna Hankis Elemért, de amikor én vele beszélgettem 2015-ben, fogalmam se volt se Brusznyai Árpádról, se arról, hogy valaha én foglalkozni fog Pap Jánossal. Kiderült, hogy amikor kivégezték a Brusznyait, akkor az özvegye, már nem emlékszem, hogy kinek a lakásán volt éppen úgy Budapesten, látogatóba, és bejött az ajtó Hankis Elemér, és ő tőle tudta meg, hogy a férjét már kivégezték, tehát hogy a dolog megtörtént. Jó lett volna megkérdezni Hankis Elemért, hogy mire emlékszik, és hogy is volt ez, de sajnos erre már nincs lehetőségünk. Szóval visszatérve erre a Pap János történetre, úgy gondolom, hogy országosan is egy kiemelt történet, és kiemelkedően érdekes. Miközben ez a pasas gyakorlatilag, és az első szövegekből, ha valaki elolvassa ugye az ifjúsági háznak a története, vagy az énekkar története, vagy a színház története, az derül ki, hogy miközben ez egy igazi ilyen kommunista kiskirályként viselkedett ez a pasas, egész egyszerűen azért, mert valószínűleg a tűrés vagy az inger küszöbét nem érték el bizonyos történetek, tolerálta, hogy a Veszprémi Petőfi Színház az ország egyik legkiemelkedőbb, megújító, újító színháza legyen, befogadta Latinovicsot egyemek mellett, számos kísérleti darabot, ami teljesen rendkívüli, hogy az ifjúsági házban olyan eseményekre került egy sor, olyan politikailag necces szervezésekre, történésekre, rendezvényekre, amelyek másút elképzelhetetlenek voltak. Az egyetemen is, az ifjúsági házban is. Tehát igazából ez a kommunista vezető egy olyan rendszert működtetett és tartott fönn, ahol időnként ebben az acéli-kádári világban ki lehetett lehet bújni a dobozból, és megengedhettek maguknak fiatalok, művészek, értelmiségiek olyan beszédet, tettet, élményt, amire talán Budapesten sem kerülhetett sor. Tehát egy nagyon izgalmas kettősség ez a Papp János által uralt néhány évtized. Messze nagyobb tervei voltak, mint sem, hogy csak pusztán Veszprémben tevékenykedjen. Azt említettem neked korábban, amikor beszélgettünk, hogy volt egy terve arra, hogy a Balatont kiszárítassa, vagy kiszárítsa. Nem ő volt az első, ez
egyetlen, hogy jött neki ez a terv, meg én ugye arról is olvasgattam itt a könyvbe vele kapcsolatban, hogy a Balatonnal Veszprémet összekötő vasútvonalat is fel akarta számoltatni. Erre a vasútvonalra egyébként majd hamarosan kicsit tovább fűzzük, mert ez mindig egy ilyen kultikus kérdés volt ott az ipari forradalom óta Veszprémben, de szóval, hogy milyen viszonya volt neki a Balatonhoz, ahol mellesleg aztán ilyen kádernyaralókat építgetett magának?
Hát ez volt az egyik viszonya, amit én eddig tudok, hogy nyaraló. Így van, tehát ahogyan ezt más kommunista vezetők is megtették, csak éppen nem talán Veszprémhez legközelebb eső helyeken, hanem picit odébb. Hogy miért találta ki ezt a Balaton kiszárítást? Hát azért, mert ambiciózus volt, és nyilván a szovjet mintára próbálta volna uralni a természetet, de szerencsére erre aztán nem kerülhetett sor. Egyébként a Balaton kiszárítása mellett számtalan egyéb grandiózus terve volt. De amit még akartam az imént mondani, hogy tehát tulajdonképpen amitől ő rendkívüli, ez egyrészt ez a kettősség, másrészt pedig ahogyan befejezi a sorsát, tehát ez a bizonyos kettős öngyilkosság, és én azt hiszem, hogy nem, nagyon is érthető, hogy veszprémi történész nem, meg Veszprémben élő ember eddig nem nagyon vette arra rá magát, hogy az ő hát életútját feltárja és kutassa az ő történetét, mert azt hiszem, hogy ez kell egy bizonyos távolság. Tehát itt, ha valaki abba a generációba tartozik, amelyik már nem élte meg azt, ahogyan ő ott hát viselkedett, vagy élt Veszprémben, uralkodott, akkor megélték a szülők, meg a nagyszülők. Tehát azt hiszem, hogy a veszprémiek egy kicsit terheltek ezzel a Papp János történettel. Vannak bizonyára, akik nem akarnak rá gondolni, és azt mondják, hogy a fenébe vele ne is halljunk róla, mások tele vannak negatív történetekkel, még az is lehet, hogy vannak olyanok, akik pedig hát nem éreznék méltányosnak, hogy mindenféle negatív dolgokat mondjanak el róla. Mindenesetre érzelmileg, és azt hiszem, hogy ez teljesen érthető, azért az ottaniak többsége számára valamit jelent, és azért nehéz róla beszélni. Ezt én magam már megtapasztaltam számtalanszor, hogy nehéz beszélni olyan történetről, ami érzelmileg megterhel bennünket.
Hát, és ez egészen elképesztő volt most csak, amit itt összefoglalva mondtál róla is.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ugye itt ezt a vasútszálat azért akartam behozni, mert érdekes megemlíteni azt, hogy Veszprém az ipari forradalom során egy picit lemaradt azért, mert nem jutott el oda első szándékból a vasút, aztán amikor meg eljutott, akkor meg ugye nagyon a külvárosba építették föl, hogy a mai napig Veszprémnek a külvárosában tesz le a vonat, és hát tulajdonképpen ezt is be akarta szántani, ezt a vasútvonalat, tehát teljesen egyedi elképzelései voltak. Említetted, hogy fontos az elhelyezkedés a Bakony miatt is, itt konkrétan melyik részére gondoltál, mert a könyvben többször előkerül a környező hegyek. Én is egyébként túráztam ott többször, és szerintem nagyon szép, úgyhogy érdemes menni. De szóval mi a helyzet Veszprém elhelyezkedésével ilyen szempontból?
Hát igazából én csak arra gondoltam, hogy a Bakony, én korábban foglalkoztam Sobri Jóskával, aki ugye bakonyi betyár volt, meg az ő csapatával, tehát a Bakonynak van egy ilyen, hogy mondjam, Bakonyról van egy ilyen tudása a magyar hagyományban és történeti gondolkodásban, meg irodalomtörténetben, hogy hát ugye a betyároknak a központja, ez ugye Veszprémhez közeli helyszín. A másik, amiért szóba hoztam, az a cifraszűr, ami számomra egy meglepetés volt. Én korábban Debrecennel foglalkoztam, azt tudtam, hogy ott a pásztoroknak kedvenc viselete volt a cifraszűr, de azt most tudtam meg, amikor dolgoztunk a Veszprém könyvön, hogy hát itt is ez a cifraszűr, ez milyen fontos volt, és miután tiltották a hatóságok, gyakorlatilag ez egy politikai, hát szinte azt lehet mondani, hogy egyfajta lázadásnak volt a szimbóluma a 19. század első felében, illetve közepén. Tehát egy ilyen ellenállási mozgalmat lehetett köré építeni. Most nyilván ebben van némi irónia, nem szó szerint kell ezt érteni. De igazából arra gondolok, hogy a bakonyi világnak ennek a, hát nyilván egy hegyvidék, a maga sajátos életvilága, az úgy beszüremkedik a város életébe. Tehát azok a figurák, akik onnan bukkannak elő, akik időnként bejönnek a városba. Ugye ezek a pásztorok is, tehát nekik is kell egy hátország. Nyilván ez is valamelyest megjelenik Veszprém életébe. Tehát van egy ilyen tényleg nagyon sajátos élmény, hogy egyrészt ott van a Balaton, ami nem csak azért érdekes, mert őket ki akarják szárítani, hanem azért is, mert máskor meg föl akarják fejleszteni. És mondjuk Almádi és Veszprém között kialakul egy szoros együttműködés, ahogy említettem már, hogy Almádit gyakorlatilag Veszprém fürdővárosának tekintették mondjuk a 19. század végétől, vagy a századfordulón. Több veszpréminek ugye van Almádiban nyaralója, oda kirándulnak, és ott időznek nyári hónapokban. Tehát egyrészt van a Balaton felé egy ilyen kilépési lehetőség, és ezzel él is a város, másrészt pedig ugye a háta mögött pedig ott van a Bakony, ami egyrészt természetileg is egy nagyon szép kettősség, másrészt viszont valamilyen módon azért hatása van a városra.
Igen.
Lehetőség.
A lázadó Veszprém szerintem nagyon jó átkötés az, hogy a könyvben egy számomra érdekes történet volt a veszprémi szabadkőműves mozgalomról is. Ugye itt a 20. század eleje, 19. század vége, tehát ez amikor az a klasszikus szabadkőműves mozgalom felé lett újra, tehát most azért nem a templomos lovagrendről és arról a korról beszélünk, hanem arról a szabadkőműves mozgalomról, ami ugye kis körökbe szerveződött, és erről biztos, hogy lesz még külön podcast, tudom, hogy most sok hallgatónk így a fejéhez kapott, hogy ugye erről lesz, viszont az biztos, hogy egy kis betekintést itt Veszprémen keresztül is nyerünk, mert hogy több értelmiségi összeállt, és ugye felvételt kért a magyar szabadkőműves rendszerbe, hogyha szabad így fogalmaznom. Volt egy ilyen újító szándék is, és egy modernizáló szándék is mögötte. Aztán olyan sokra végül nem mentek, annyira sok lenyomatot nem tudtak Veszprémben hagyni, de maga a szándék is nagyon érdekes szerintem, hogy voltak veszprémi értelmiségiek, akik a 20. század hajnalán szerették volna továbbfejleszteni a várost és modernizálni, és ha jól tudom, ez például az egyik nagy kezdeményezésük az oktatásnak a továbbterjesztése volt, a másik pedig, hogy többször segítettek például a raboknak. A rabok ellátását propagálták, hogy ez ugye nyilván akkor egy nagyon modern felfogás volt. Mesélsz erről egy picit?
Hát szerintem nagyjából össze is foglaltad azt, amit erről tudni kell. Tehát 1902-ben alakult meg a Viradás a Bakony alján című páholy, vagy nevű páholy. Budi József foglalkozott egyébként az itteni szabadkőművesekkel, tehát én egy kicsit olyan, nem is érzem jól magamat ebben a szerepben, hogy most én erről beszéljek, hiszen ez az ő asztala, és ezt ő tudná hitelesen elmondani. De minden esetre, ami a könyvben olvasható, azt szerintem nagyjából összefoglaltad. A lényeg az, hogy igazából csak néhány évig működött ez a veszprémi. Tehát például a pápai az egy sokkal sikeresebb páholy volt, és itt Hudi József egy picit érinti azt is, hogy ez itt miért nem tudott annyira kibontakozni. Volt egy helyi ellenállás is a szabadkőművesekkel szemben. Hát ez már egy külön elemzés tárgya kéne legyen, hogy miért került erre sor. Tehát nyilván egy katolikus püspökvárosban bizonyos ellenérzéseket váltott ez ki, ez a kezdeményezés, de volt, és nyilván voltak abszolút pozitívumai, de hát ezeket éppen az imént már elmondta, tehát ezek az oktatási és jótékony hát ötletek, programok, ezek voltak, és nyilván Veszprém büszke arra, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, még akkor is, hogyha esetleg más városokhoz képest nem hagyott olyan mély nyomot ez Veszprémben.
Viszont azt hiszem, hogy nagyon jó innen átkötni a veszprémi zsidósággal foglalkozó részre, mert hogy például ugye itt a szabadkőműves mozgalomban zsidó személyiségek is voltak, és hát veszprémi zsidóságnak a helyzetéről egy rendkívül érdekes rész szól, azt gondolom, a könyvben. Nyilván itt tudnunk kell, hogy a 20. század első fele az az, amikor az antiszemitizmus az talán, hát majdnem egész Európában, de Európa nagy részén dívik, talán így is lehet mondani, de hogy egy elterjedt eszme. Mi a helyzet a veszprémi zsidósággal itt a századforduló környékén?
Veszprémi zsidósággal Jakab Réka foglalkozott, itt bemutatja az élettereket, és nem csak a 20. században, hanem már ugye előtte is. Hát az antiszemitizmus dívik, ahogy fogalmaztál, hát igen, ez egy nagyon nehéz ügy. Őszintén szóval a veszprémi zsidósággal nem foglalkoztam olyan nagyon behatóan, hiszen Réka ezt megtette, és nagyon alaposan két szöveg is szól, két szövegben is olvashatnak a veszprémi zsidóságról, de minden esetre az egyéb tapasztalatom és tudásom alapján azt mondhatnám, hogy vagy azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag 1919 előtt ez az antiszemitizmus dívik, ez egy nagyon általánosító kijelentés volna, valószínűleg nem is igaz. Természetesen voltak konfliktusok, ez Veszprémben is így volt, Kőszegen is így volt, Keszthelyen is így volt, mind a három városban foglalkoztunk a zsidó kisebbséggel. Olyan elképesztően sikeres életutakat látunk, és olyan gyorsan, ugye egy generációról másikra, az apa még házaló, a fia már boltot vásárol, vagy kereskedő, és mondjuk éppen a kőszegi sejcsaládnál került arra sor, azokkal foglalkoztam, kutattam, tehát azt jól tudom, hogy az apa beköltöző Kőszegre egészen szerény jövedelemből él, sikerül megvenni egy házat, és a fiának már olyan vendégtani, vagy olyan házi tanítói sereg tartja az órákat, mint amilyen a helyben élő nemes családoknál, vagy az arisztokratáknál. Tehát, hogy borzasztó gyorsan sikerült nagyon komoly eredményeket felmutatni úgy az egész közösségnek, mint egyes személyeknek. Azt hiszem, hogy a 19. században azt lehet inkább mondani, nyilván az antiszemitizmus a század végéig nem is létezik, mint kifejezés, de azt lehet mondani, hogy ez bizonyos konfliktusokat generált, ellenérzéseket szült, és a 20. század, és különösen ugye a 19, és az a sztereotíp vagy bélyek, hogy itt az egész 19-es tanácsköztársaságbeli felfordulás az kvázi egy zsidó felelősség, egy zsidó tevékenység és trükk, vagy egyfajta támadás a magyar társam ellen. Tehát az, hogy ezt a zsidók nyakába varták, hogy úgy mondjam, ez generálta az első komoly társadalmi szintű antiszemita érzést és előítéletet, és aztán ez még a 20-as, 30-as években is hullámzó. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ezek a személyes zsidó sorsok, amelyeket Réka is bemutat, illetve amelyeket más városokban látunk. Például csak még egy, most eszembe jutott egy másik eset, ugye a Simon Böske esete Keszthelyről, ami szintén szerepel a keszthelyi kötetben. Simon Böske szépségkirálynő lett 1929-ben, úgyhogy zsidó származású volt, és ezt eléggé tudták is róla, hogy ő zsidó származású, de nagyon azonosult a Trianon utáni magyar érzülettel, és Magyarországon és nemzetközi helyszíneken is képviselte ezt a hazafiságot. Úgyhogy igazából az, hogy ő zsidó volt, akkor sem, hogy mondjam, nem akadályozta a karrierjébe, hát gondoljuk meg, hogy szépségkirálynő lett. Az is lehetett volna, hogy azért, mert zsidó, közelében nem engedik. És mégis sikerült. Tehát, hogy nem üldözték ezért, természetesen voltak olyanok, akik számon tették, van olyan sajtó tudósítás, ahol ezt számon kérik, hogy mit keresít egy zsidó lány, de valójában ennek ellenére összességében azt lehet mondani, hogy ünnepelték, sztár volt. Tehát ez egy ellentmondásos dolog, és nem lehet, azt hiszem, hogy ilyen egy nézőpontból megítélni, és ugyanez vonatkozik természetesen a veszprémi helyzetre is, és a veszprémi zsidóság.
Egy újabb történetet szeretnék akkor beemelni, ezúttal viszont egy katolikus pap a főszereplő, ő pedig Ádám Iván, veszprémi kanonok. Na, hogyha 19. század végén járunk, meg azt hiszem 20. elején, ő nála azért azt elmondhatjuk, hogy ha van ilyen reneszánsz ember, de nem a reneszánszban, akkor az ő lehetett, amellett, hogy papként tevékenykedett, amellett ugye képezte magát, és egy idő után tanár lett, de ő ezzel sem elégedett meg, és konkrétan szerintem, hogyha megkockáztathatom neked történésznek, egy külön fontos személyiség lehetett, hiszen egészen elképesztő történelmi hagyatéka is van a munkájának.
Igen, de bevallom őszintén, hogy Ádám Iván szintén azok közé tartozik, akikkel én hát szerkesztettem a szöveget, de olyan nagyon nem foglalkoztam. Ugye az ő története azért volt érdekes, mert spionnak vélték. Ugye Rainer Pál írta meg az ő történetét. Hát amikor fiatalon a fraknói, az Eszterházi család birtokában lévő fraknói vár közelében tevékenykedett, kutakodott, akkor azt gondolták róla, hogy ő egy kém. Kémnek nézték, miközben hát ugye ásatásokat végzett. És hát valóban Ádám Iván azért nagyon fontos, mert amellett, hogy ugye a tanulmányai után és a soproni bencéseknél megszerzett érettségie után Veszprémben tanult, és utána hát pap lett belőle, Sümegen volt káplán, aztán püspök, a püspök felmentette az egyházi teendők elvégzése alól, de minden esetre amellett, hogy volt egy papi hivatása és plébánosként tevékenykedett, amellett kitűnő tanár volt, szigorú, abszolút szigorú, de hát egy nagyon közkedvelt, tehát lelkiismeretesen a diákjával lelkiismeretesen foglalkozó tanár, és hát emellett gyakorlatilag egy régiség búvár, aki hobbiaként is és a munkája egyik részeként is a régészeti kutatásokkal foglalkozott, és nagyon sikeresen és eredményesen. Tehát ő volt például az, aki a török zászlóként emlegetett leletet megtalálta és bemutatta. Tehát egy nagyon sokrétű figura, korántsem ő volt az egyetlen, de a veszprémi, úgy gondolom, hogy Veszprém arculatát ő, Lackó Dezső és mások, akik itt a múzeumot egyrészt megalapították, illetve hát hozzájárultak a gyűjtemény kialakításához. Veszprém arculatát ők nagymértékben azt hiszem, hogy meghatározták.
Én még csak annyit tennék hozzá, mert ez sem akármilyen információ, ugye Ádám Ivánnal kapcsolatban, hogy róla még életében utcát neveztek el Veszprémben, ami jól mutatja, hogy milyen közmegbecsülésnek örvendett. Akkor most egy picit inkább kérdeznék, van-e még olyan történet, amit itt most nagyon szívesen elmesélnél nekünk a podcastben, és ami a veszprémi életbe enged nekünk betekintést a múltból?
Hát tulajdonképpen az a baj, hogy vagy szinte mindig történet nagyon közel áll hozzám, de hát mondjuk persze néhányat hagy emeljek ki, amikről még eddig nem esett szó. Az egyik, ha már Ádám Ivánnál tartunk, akkor nem ő az egyetlen, aki életében híressé válik, vagy vált, és ugyan Vas Lászlóról utcát nem neveztek el, de a vasféle cipő az világszerte ismert, és hát azt kell tudni Vas Lászlóról, hogy ő egy magángyűjteményt hozott létre a Veszprémi várban, amit meg lehet nézni, egy nagyon izgalmas és színvonalas kortárs művészeti gyűjteményt, amelynek a történetét Bánsági Petra írta meg a könyv számára. Már ennek azt, hogy hogyan jött létre ez a gyűjtemény, és hogy egyáltalán Vas László hogyan jutott el oda cipészként és cipészmesterként, hogy egy ilyen fontos adományt tegyen a város számára, tehát hozzájárult ahhoz, hogy az épület megújuljon, ahol ugye a gyűjtemény van, illetve magát a gyűjteményt is hát összerakta, és mind a mai napig kötődik Veszprémhez. De rögtön a legelső szöveg, azt hiszem, hogy nagyon fontos, és a mi intézetünk számára is döntő. Kerekes Sándort kértem meg, hogy írja meg, akivel együtt dolgoztunk, és mind a mai napig dolgozunk az FTI-ben, tehát a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében, mert ő jó barátja és kollégája, tisztelője, és többen bizonyos értelemben kollégája volt annak a közelmúltban elhunyt barátunknak, Gál Zoltánnak, aki a Veszprémi Egyetemnek volt a rektora egy ideig, és hát nagyon dinamikusan fejlesztette ezt az egyetemet. Ugye az egyetem azért érdekes Veszprém esetében, mert a középkorban már volt egyeteme a városnak, aztán az nem volt fenntartható, hogy mai kifejezéssel éljek, és a 20. század második felében újra lett, és Kerekes Sándor itt három generációnak a Polinszky Károlyt és ugye az utódait próbálta nyomon követni, hogy ők hogyan fejlesztették az egyetemet. Nagyon izgalmas a műhely fejezetből a már említetteken túl a Nyelvészek Városa dolgozat. Én nekem fogalmam nem volt arról, hogy Veszprémben volt, tulajdonképpen Veszprém volt a központja egy olyan dunántúli, nyugat-dunántúli nyelvjárásnak, amely hát Kazinci számára egyfajta kihívást jelentett. A mondolat is itt jelent meg, tehát igazából egy ilyen vetélkedésnek volt a központja Veszprém, és ez Sebő József nagyon szépen megírta, hogy ez pontosan mit is jelentett, úgyhogy számomra ez egy nagy tanulság volt. Ugye a Nyomkeresők fejezet, hát erről már esett szó, tehát itt van az Ádám Iván portré, több más is, Rajner Pál és Karlinszky Balázs, elsősorban ők írták ezeket a történeteket, maga Lackó Dezső, ugye mint szerzetes tanár, és egyben geológus, hogyan fedezte föl az ő nevéhez fűződő leleteket, illetve hát hogyan nevelte ki az utódját, Régy Ulát, ki aztán állomásfőnökből lett múzeumigazgató. A negyedik fejezet a püspök portrék, ezekről azt hiszem, hogy már azért úgy nagyjából beszéltünk. Illetve a számomra nagyon kedvesek mind a három következő fejezet, a magánvilágok, ahol elsősorban egyéni portrékat próbáltunk bemutatni. Ugye Jakab Réka a Weiss család tagjait, Lovasi Klára, a Reinprechteket, akik építészekként járultak hozzá Veszprém arculatához. De ide tartozik mondjuk a naplóíró Borbé, aki egy fantasztikus felfedezés, annak idején Vörös Kár Károly a 70-es években fedezte föl Francsics Károly Borbé legénynek a, vagy hát mesternek a naplóját, és aztán aki Veszprémben telepedett, leítélt, és hát aztán az azóta több kiadást megért, és egy nagy felfedezés, hiszen ilyen hát céhes legény, vagy mestertől ez egy nagy dolog volt, hogy naplót írt. Ez nem volt egyáltalán jellemző a 19. században. Illetve hát a fordulópontok fejezet, ahol hát ugye a Pap János is szerepel, és hát azok a nagy válságok, amiket a város megélt, ugye 56, erről már beszéltem, Brusznyai Árpád portréja nagyon izgalmas, aki hát egy valódi mártír volt, ahogy ezt már elmondtam, de az is nagyon érdekes, hogy az első világháborúról hogyan gondolkodjunk, hogyan élte meg a város ezt az időszakot. Itt tulajdonképpen az az izgalmas, hogy azt kell látni, hogy nem csak a Karika Tímea dolgozta föl ezeket a forrásokat, hogy amikor az áldozatokról beszélünk, akkor nem csak azt kell megnézni, hogy egy mártírok emlékművön hány név van, és azok pontosan kicsodák, hanem azt is meg kell nézni, hogy kik voltak a gyerekeik, kik voltak a szüleik, kik az anyjuk, az özvegyük, akiket hátrahagytak, hogyan rombolódtak szét emberi sorsok, pusztán azért, mert valaki a családból hősként meghalt a csatamezőn. De hát ugye ott nem ott ér véget a történet, természetesen Veszprémen kívül ugyanezt lát. Keszthelyen és Kőszegen is. Illetve hát az utolsó fejezet, az egy kicsit ilyen kitekintés, úgy azt a címet adtuk neki, hogy Veszprémi Anzix, ahol Prasznovszky Mihály megmutatja, hogy milyenek voltak az utazók, akik ugye megérkeztek Veszprémbe, aztán Hudi József a kaszinóról beszél, ami nagyon érdekesen írta meg, hogy ez tulajdonképpen az is a címe ennek a dolgozatnak, hogy a liberális demokrácia iskolája, tehát hogy a kaszinóban kellett megtanulni viselkedni, és olyan már viselkedni demokratikus módon, idézőjelben értem, és hát olyan skillekre szert tenni, amivel gyakorlatilag egy polgári világban valaki érvényesülni tudott. Radlen Henrietta pedig megnézte, hogy az angol sajtóban hogyan jelenik meg Kőszeg, ennek az a cím ennek a dolgozatnak, hogy Automobile Curiosity, tehát ez egyik cikkből van nyilván ez a cím, illetve szintén Henrietta nézte meg a lapokat, a képeslapokat, amiket Veszprémből küldtek, hogy ezek a korai insták milyen üzeneteket vittek szét a világba a városról. Természetesen kimaradt néhány szöveg, de arra bíztatnék mindenkit, hogy próbálja megszerezni a könyvet, és olvassa.
Na hát egyébként több ismerős név is elhangzott, ugye Henriettával például csináltunk a cselédekről egy műsort, de azért sokszor megy el szerintem akár Magyarországon is valaki úgy egy városba, külföldön meg valahogy ez az alap, úgy turistáskodunk, hogy jaj, de jó lenne ott két nap alatt egy kicsit belemerítkezni a helyi kultúrába, a város kultúrájába, de annak ugye része a történelme is, és szerintem például Veszprémnek a világába egy ilyen könyvön keresztül lehet még jobban bele tud az ember merítkezni, és lehet, hogyha utána megy el az óvárosba, utána fedezi fel egy picit a várost, akkor az még jobban beszélni fog hozzá. Szóval a beszélő városokra és a beszélő Veszprémre akartam a végén visszatérni, nem tudom, jól sikerült-e, de az biztos, hogy Mátai Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, meséltél a könyvről, és ezen keresztül egy kicsit meséltél nekünk is Veszprémről. Én remélem, hogy a kedves hallgatók is egy picit megmerítkeztek akkor most Veszprém kultúrájában, illetve annak örökségében.
Köszönöm szépen a lehetőséget, én is remélem, hogy így érezték a hallgatók. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a városban, ami most itt a 2023-as projekt keretében némiképpen egy picit alakult, azt nem mondom, hogy átalakult, arról szó sincs, de nyilván sor került bizonyos fejlesztésekre, rengeteg kulturális program volt, talán ez még most is érzékelhető, és ezekből a könyv, ami szintén ennek a projektnek a keretében készült el. A könyv az velünk marad. Szeretnénk majd angol, esetleg német nyelvű változatot készíteni belőle, hogy a külföldiek is megkaphassák azt az élményt, amit Gábor az imént mondtál, hogyha egy ilyen könyv nyomán nézzük meg a várost, és ez nagyon jó érzés számomra, hogy ezt szokták mondani a kőszegiek és a keszthelyiek is, akkor másképp tekintenek, de az ott élők is másképp tekintenek a saját városukra, a turisták is másképp fogják megélni az ott töltött időt, mert ismerősebbé válik. A Genius Lóciból valami átjön, és én remélem, hogy a külföldiek számára is tudjuk majd úgy prezentálni ezeket a történeteket, hogy ők is értsék. Köszönöm szépen!
És akkor kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönöm, köszönjük, nem csak én búcsúzok ugyanis, hanem természetesen a társszerkesztő Katona Csaba, valamint két producerünk, Román Balázs és Hampuk Rihárd. Hamarosan újra jövünk az Itt és Akkorral, és haladunk tovább jobbnál jobb történelmi témákkal. Örülök neki, hogy ma egy picit a szokásostól el tudtunk térni, és egy város történelmébe merítkeztünk meg, de akárhogy is legyen, amit ma mondtunk, az is már történelem.
Ez egy Béton podcast.